Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban mondtuk, a Samsung Galaxy S23 készülék családdal folytatjuk az adást, amelyek nemrég mutatkoztak be hivatalosan. Hát kezdjük azzal, hogy nagy meglepetés nem történt, tehát annyi minden kiszivárgott előzetesen a készülékekről, hogy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy majdnem, hogy formalitás volt ez a bejelentés, de nyilván azért alaposan meg lehetett nézni a készülékeket, meg mi is a kezünkbe tudtuk venni, és már egyébként meg is érkeztek tesztre hozzánk, tehát hamarosan jobban is megismerjük őket, de mindenképpen érdemes áttekintsük, hogy mi változott az elődökhöz képest, és egyáltalán, hogy a Samsung beletette annyit, amennyit évente bele kell tenni egy új termékcsaládba. Na most, ami nem változott, az az, hogy a három készülék mérete, főleg ugye a kijelző mérete, az ugyanaz, mint ami tavaly volt, tehát van egy kicsi telefonjuk, a 6,1 hüvelykes kijelzővel rendelkező S23, van nekik egy közepes méretű készülékük, az S23 Plus, és van ugye a legnagyobb telefonjuk, az S23 Ultra, aminek ugye az a különlegessége, hogy kvázi a Note-ok hagyományát folytatva, ebben a készülékben van egy integrált S Pen, vagyis a készülékházon belül van egy érintős toll, amit elő lehet belőle venni, és azzal lehet firkálni a kijelzőre. Tehát most, hogy már nincsenek Note-ok, gyakorlatilag a Note-oknak ezt az örökségét, ezt az S23 Ultra kapta meg, illetve mindig az S-szériának az Ultra tagja, valamint ugye az általában ősszel bejelentkező Fold készülék, amiben egyelőre nincs benne dedikáltan a toll, aztán kiderül majd, hogy melyik lesz az az év, amikor beleteszik, de mindenképpen az is vehető mellé, és a kijelző tudja kezelni ennek a tollnak az érintését. Na most, amit mindenképpen el kell mondjunk, hogy a legfontosabb változás szerintünk technológiai szempontból, hogy a Samsung azt mondta, hogy hát sokat költöttünk az Exynos chipsetre, sokat foglalkoztunk vele, mindenféle partnerségekbe belementünk például az AMD-vel, ennek ellenére most minden, globálisan minden Galaxy S23-ban Qualcomm chipset van, méghozzá ugye a legfrissebb Snapdragon 8 Gen 2, és annak is egy módosított verziója, mert a Samsung egy picit belenyúlt, vagy legalábbis ugye specifikált, hogy neki mire lenne szüksége, és a Qualcomm egy olyan változatot ad nekik, ami picit magasabb óra jelen ketyeg, vagyis elvileg ugye nagyobb teljesítményre képes. A helyzet az, hogy ez valahol egy ilyen beismerése annak, hogy az Exynos projekt hát nem sikerült túl jól a tavalyi évben, és nekünk is az volt a tapasztalatunk, hogy az S22-esek, amikor megjelentek, akkor az optimalizációjuk hát nem volt túlságosan fényes, és elég sok olyan döccenésre, meg megakadással találkoztunk az első időszakban, ami egyszerűen nem volt méltó egy csúcsmodellhez. Aztán, ahogy teltek, múltak a hónapok, és jöttek ki a frissítések ezekre a telefonokra, egyre jobbak és jobbak lettek, de ezt a Samsung, ezt a blamát még egyszer nem vállalta be, hanem azt mondták, hogy jó, akkor nem szórakozunk itt a saját chipsettel, hanem menjen bele a Qualcomm, de ha már Qualcomm, akkor egy picit azért csavarjunk rajta, hogy a mi Qualcommunk az jobb Qualcomm legyen, mint amit más gyártók kapnak. Nyilván ehhez kellett egy kis hőháztartásbeli variációt is megoldaniuk, hiszen ugye a magasabb óra jelen pörgő chipsetek általában nagyobb hőtermeléssel járnak, de nem teszteltük ezt nagyon alaposan még, hiszen még nem volt nálunk hosszú távon ez a három telefon, de abban bízunk, és azok az első tapasztalatok, hogy talán ezt a problémát sikerült megoldaniuk. Az biztos, hogy már mostani állapotukban is ezek a telefonok sebesség szempontjából hát jóval, jóval jobbnak tűnnek, mint amilyenek a tavalyak voltak. A másik változás az alapvetően a kijelzővédelmet érinti, ugye itt a Gorilla Glass Victus 2 került ezekre a telefonokra, ami ugye a Corning nevű gyártónak a legfrissebb, legellenállóbb, legkarcállóbb, legfantasztikusabb kijelzővédelme. Ezt ugye minden évben elmondják, tehát ha abból indulunk ki, hogy minden évben még jobb lett, akkor most már gyakorlatilag egy örök életre szóló kijelzővel kéne rendelkeznünk. Nyilván ezek ilyen apróbb lépésekben történő fejlesztések, bizonyára egy picivel többet bír el, mint az előző generáció, de nem arról van szó, hogy egy törhetetlen telefont kapunk majd a kezünkbe, csak egy picit nagyobb esélyünk van arra, hogy nem törjük össze a kijelző, hogyha valami behatás éri. Egyébként viszont hát az a helyzet, hogy még kamerában az Ultra változott, mert megkapta a Samsungnak saját fejlesztésű 200 megapixeles szenzorát, és ezzel ugye még egy újabb 200 megapixeles kamerával rendelkező telefon került a piacra, és erről már beszéltünk itt nagyon sokat, hogy az, hogy hány megapixeles egy kamera, az nem fokmérője annak, hogy az milyen minőségű képeket készít, de ha jól kezelik ezt a 200 megapixelt, és jó mögötte az algoritmus, ami feldolgozza a fotókat és a videókat, akkor lehet minőségbeli előrelépést elérni azáltal, hogy több pixelünk van. Itt nagyon röviden az a történet lényege, hogy senki nem fog 200 megapixelben fotózni, ez egy felesleges funkció, viszont, hogyha nem 200 megapixelben fotózunk, akkor mégiscsak az a helyzet van, hogy nem egy pixelből határozunk meg egy szín- és fényesség információt, amikor a képalkotás történik, hanem 9 darab szomszédos pixelből állítunk elő egyet, úgy, hogy elvileg az az egy, amit előállítunk, az a legjobban reprezentálja azt, hogy milyen volt az adott pixel a valóságban. Na most ez nyilván egy komoly számítási kapacitást igénylő művelet, és hát nem véletlen, hogy csak csúcskategóriás telefonokban vannak magas felbontású szenzorok, hiszen ahhoz, hogy ezt a 200 megapixelt valami le tudja kezelni, és abból tényleg a másodperc töltése alatt elő tudjon állítani fotót, ahhoz arra van szükség, hogy a telefonban dolgozó hardware, ami ugye a chipset, meg a GPU, meg az ISP, az gyors legyen és hatékony, és a mögötte programozott algoritmus pedig hát tényleg ne tévedjen, és olyan fotókat szállítson majd az end usernek, amit ő elégedett lesz. Nyilván elhangzik ilyenkor mindig, hogy jobb lett a stabilizáció, és itt megint az Ultra modell az, amire ez leginkább jellemző, hogy az eddigi másfél fokos kilengést már 3 fokos kilengésig tudja csillapítani, ami főleg esti felvételeknél és főleg videózásnál jöhet majd jól. Illetve természetesen elhangzik, hogy sokkal jobbak lettek a gyengébb fényviszonyok között készíthető fotók, és ezeket persze lehetett ezen a bemutatón kipróbálgatni, de hát az ugye egy szimulált környezet volt, aztán, hogy majd a valóságban, amikor a félhomályban elszalad a macskánk és le akarjuk fotózni, az mennyire lesz éles, mennyire lesz színhű, és egyáltalán mennyire lesz pixelmentes, vagy legalábbis zajmentes a fotó, hát azt majd nyilván az első tesztek alapján tudjuk megítélni, de természetesen minden gyártónak az a célja, hogy ezeket a fejlesztéseket végigverje. Szintén változott a töltési sebesség, az alapmodell S23 maradt 25 wattos töltésnél, ami azért nagyon kevésnek hangzik ahhoz képest, hogy a konkurens főleg kínai gyártók 60, 80, 100, 120, meg adott esetben 240 wattos töltéseket kínálnak, ehhez képest a 25 egy megmosolyogtató érték, de a Samsung hagyományosan nagyon óvatos abban, hogy milyen töltési sebességet tesz bele az akkumulátorukba. Alapvetően az történik, hogy mióta a Note 7 kapcsán nagyon, mondhatjuk szinte, hogy szó szerint megégették magukat, azóta ők nagyon-nagyon visszafogottan haladnak töltési sebességnövelés tekintetében. Viszont az akkumulátor méretet egy picit tudták növelni az S23-nál és az S23 Plus-nál, hogy az üzemidőre ez valami pozitív hatást gyakoroljon. A középmodell, tehát az S23 Plus és az Ultra esetében 45 wattos töltésről beszélünk, tehát ez sem túlságosan gyors, de azért mondhatjuk, hogy ez valamivel gyorsabb, mint amit eddig tudtak. Mindenképpen az a helyzet, hogy ebből a szempontból azért van a Samsungnak elmaradása, illetőleg az továbbra is áll, hogy a Samsung nem csomagol töltőfejet a készülékekhez, ezt ők ugye, hogy a környezetvédelmi indokokkal magyarázzák, de sokat beszélgettünk velük, és az derült ki, hogy egyébként főleg a közép-kelet-európai fogyasztók azok, akik egy picit haragszanak a Samsungra azért, mert hogy kifizetnek egy rakás pénzt egy vadi új csúcsmodellért, és még egy töltőfej sincs a dobozban. Ez Nyugat-Európában kevésbé tűnik egy ilyen vízválasztó dolognak. Ugyanakkor viszont azt kell látni, hogy ha növelik a töltési sebességet, és az eddigi 25 wattról 45 wattra ugranak, akkor a korábbi töltőfejek, amik esetleg otthon vannak a háztartásban, azokkal persze lehet tölteni ezeket a telefonokat is, de nem lehet mondjuk kihozni belőlük a maximális töltési sebességet. Tehát igazából a felhasználó, hogyha szeretné kihasználni azt, hogy most már nem 25 watttal tölt, hanem 45 watttal, akkor kénytelen lesz venni egy töltőfejet, és azt megint le fogják gyártani, valahol be fogják csomagolni, valahol felrakják egy hajóra, egy konténerben idejön, aztán elviszik a boltba, tehát mindenképpen lesz egy környezeti szempontból látható ökológiai lábnyoma ennek a történetnek. Szóval nem nagyon látjuk azt, hogy miért lenne sokkal környezettudatosabb az, hogy kiveszik a dobozból, és majd megveszi valaki külön, mint az, hogy beleteszik egyből. De ez láthatóan több gyártónak is egyfajta döntése. Ugye most már nincsen töltőfej az Apple termékekben, nincsen töltőfej a Sonynál, és nincsen töltőfej a Nokianál sem. Tehát mondhatjuk, hogy a Samsung csak követi a többieket, vagy legalábbis alkalmazkodik ehhez az igényhez. Aztán meglátjuk, hogy a jövő majd mit hoz ilyen szempontból, pláne akkor, hogyha elkezdenek tényleg növekedni a töltési sebességek, és nem biztos, hogy minden töltőfej minden telefonnal ki fogja tudni hozni, hajtani belőle a maximumot, akkor megint kénytelenek lesznek a gyártók majd azt mondani, hogy jó, hát vehetsz külön egy 120 wattos töltőfejet, de miután az elég drága, ezért vagy igény szerint adjuk ingyen, vagy pedig beleteszük a dobozba, aztán mindenki használja. Szóval ezek a dolgok történtek a Samsung szempontjából. Ugyanaz a One UI felület, ugyanaz az Android, a kijelzőn sem nagyon sokat változtattak, csak egy picit jobban alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz, és szemkímélőbb, mint a korábbi kijelzők, ez ugye alapvetően szoftveres megoldás, de egyébként szignifikáns változás nincsen. A design kapcsán a két kisebb telefon nagyon hasonlít az előző modellre, abból lehet őket megkülönböztetni a tavalyaktól, hogy nincsen a hátlapi kamerák körül már semmilyen panel, hanem csak maguk a kör alakú lencsék látszanak. Az Ultrát, az új Ultrát pedig abból lehet megkülönböztetni az előző modelltől, hogy egy láthatóan szögletesebb formatervet kapott. Ennek egyébként sokan örültek, mert egy picit ilyen industriálisabb, és talán egy picit jobban kézben tartható telefon sikeredett belőle, annak ellenére, hogy ez nyilván egy jókora méretű tepsi. Na most, amikor ez az egész bejelentés, meg előtte ugye az előbejelentés, amire hivatalosak voltunk, lezajlott, akkor minket is megkérdeztek a Samsungosok, hogy mit gondolunk az újdonságokról, és mi valahogy úgy éreztük, hogy nagyon sok előrelépés nem történt. Tehát ezek nagyon hasonlítanak a tavalyi eszközökre, egy picit drágábbak itthon, mint amilyen drágák voltak a tavalyi modellek egy évvel ezelőtt, és ennek ellenére nincs bennük nagy forradalmi változás. És azt mondták, hogy ez jogos, és ez valóban így van, de feltennék a kérdést, hogy mire számítottunk. És ez a kérdés ez olyan szempontból jogos volt, hogy mi elkezdtünk gondolkodni, hogy tényleg mire számítottunk, tehát hogy mi az a dolog, ami mondjuk az S23 Ultra-ból hiányzik, de úgy fájóan hiányzik, és haragudhatunk a gyártóra azért, mert nem tette bele. És igazából nem nagyon tudunk erre mit válaszolni. Ugye az van, hogy ez tényleg egy csúcskategóriás kijelző, 1750 nites maximális fénysűrűséggel, ami minden körülmények között elegendő, tényleg egy csúcskategóriás chipset, ennél jobb chipset erőben pillanatnyilag nincs a piacon, tényleg azt lehet mondani, hogy egy fantasztikus kameraszett van a hátulján, számos látószöggel, ráadásul ugye az Ultrában kettő darab zoom modul is van, az egyik háromszoros nagyítást, a másik tízszeres nagyítást kínál, és ezek között vált a telefon attól függően, hogy mennyire közelítünk rá a témára, tehát kamerafronton is azt mondhatjuk, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit lehetnénk beletenni. És akkor ott van benne az 5000 mAh akkumulátor, ami ugye nyilván nem nagyobb, mint a konkurens gyártóké, de belefért az akkumulátor mellé még ugye a kiúszható S Pen is, ami az egy elég helyigényes megoldás, hogyha tudjuk, hogy egyébként cipőkanállal teszik bele a hátlap alá a különböző elektronikai alkatrészeket. Szóval tényleg, ha innen közelítjük meg, hogy mi egy elvárásunk egy csúcsmodellhez képest, abból a szempontból, hogy a Samsung hozza mindazt, amire szükségünk lehet, és tényleg csak nagyon kevés olyan dolog van, amit hiányként felrúghatunk, mondjuk az S23 Ultra mellett. Az egyik ilyen, hogy a 45 wattos töltési sebesség az ugye elmarad attól, amit ugye a konkurens csúcsmodellek más gyártóknál képviselnek, és nyilván ugyanez vonatkozik a vezeték nélküli töltés sebességére, ami még szintén valamivel kevesebb, mint amit pont az előző blogban említett Find X6 Pro fog hozni, hogy ott 50 wattos vezeték nélküli villámtöltésről van szó, tehát ahhoz képest a Samsung 15 wattja az egy jóval gyengébb érték. Szóval tudnánk mondani ilyen apróságokat, amik elmaradnak, meg biztos sokan örülnének, vagy legalábbis egy pár örülnének, hogyha a Samsung azt mondaná, hogy tudjátok mit, visszarakjuk rá a jack csatlakozót, de annyira megszoktuk már, hogy a telefonokon nincsen 3,5 mm jack ajzat egy bizonyos kategória fölött, hogy most már senki nem hiszezik miatta. nincs rajta infravörös sport, ezt is pont ki lehet bírni, viszont benne van az UVB chip, ami jó-jó sok konkurensben egyáltalán nem szerepel, és az UVB-vel azért lehet bizonyos jópofa dolgokat intézni. Például vannak olyan autók, amiket, ahol kocsikulcs helyet lehet használni, meg például az, az UVB arra is nagyon jó, hogy hát ezek a Samsungnak a SmartThings ökoszisztémájában az eltűnt tárgyakat jóval pontosabban tudja lokalizálni, mint hogyha pusztán a Bluetooth-ra hagyatkoznánk, de hogyha tényleg őszinték vagyunk magunkkal, akkor azt mondhatjuk, hogy a Samsung hozta a kötelezőt, legyártották egy újabb csúcsmodell szériát, ami nyilvánvalóan alapszik arra, amit eddig csináltak ugyanebben a szériában, de minden olyan paramétert, amin tudtak valamennyit javítani, azt javították. Persze lehetnek extra elvárásaink, mert ugye vannak olyan telefonok a piacon, amiben van hőkamera, de hát arra nincs mindenkinek szüksége. Van olyan telefon, ami hajlítható, de hát pont a Samsungnak nem kell hajlítható telefonokkal foglalkoznia az S-szériánál, hiszen van rá két másik szériája, ami megkapta ezt a hajlítható kijelzőt, és pillanatnyilag piacvezető ezen a területen. De ennek ezen túlmenően nem igazán hiányzik ezekből a telefonokból semmi. Na most, ami még nyilván fontos ezeknél a készülékeknél, hogy azt látjuk, hogy a Samsung az egyik legjobb mostanra a szoftveres támogatás tekintetében, és az új Galaxy S23-aknál is azt mondják, hogy 4 évnyi szoftver frissítést fognak rá garantálni, és plusz 1 évig lesz még biztonsági frissítés is rájuk, ami mindenképpen azt jelzi, hogy a Samsung is arra számít, hogy a felhasználók hosszú távon terveznek ezekkel az eszközökkel, tehát aki most rááldoz egy rakáspénzt arra, hogy legyen egy Samsung csúcsmodellje, az a Samsung szerint valószínűleg a következő 3-4 évben nem fogja ugyanezt megtenni, hanem biztosítják neki a szoftveres támogatást, hogy az a telefon tényleg hosszan tartson, és ez azért valamennyire egybecseng egyrészt az iparági trendekkel, mert azt látjuk, hogy az ügyfelek egyre tovább tartanak meg telefonokat, másrészt egybecseng a Samsungnak a környezetvédelmi törekvéseivel is, legalábbis telefonos fronton, aminek ugye az a lényege, hogy jól tovább tartják meg az emberek a telefonjaikat, akkor ugye nem vesznek újat, és akkor kevesebb környezeti terhelést okoznak. Ez nyilván a Samsungnál biztos, hogy egy nagy kérdés, hogy hogyan magyarázzák meg maguknak, hogy de akkor nem is tudunk nekik eladni újat, és azért kevesebb készüléket tudunk eladni, de ha mondjuk az a nem tudom, a filozófiájuk, hogy oké, hogy a jelenlegi Samsung ügyfeleknek egy része nem cseréli le évente a telefonját, és ez emiatt nekünk ugye az eladásai számaink csökkenhetnek, de ha meg tudunk győzni más gyártók készülékét használó embereket arról, hogy váltsanak Samsungra, mert az 4-5 évig telefon lesz, akkor végül is tudják tartani azokat a célszámokat, amiket saját maguknak is előirányoznak. Szóval az a helyzet, hogy ezek a telefonok már Magyarországon kaphatóak, nem olcsó egyik se, valamivel drágább, mint tavaly, és vannak mindenféle előrendelési promóciók, amikkel lehet bizonyos kedvezményeket megcsípni, de ennek ellenére azok ezek csúcsmodellek, csúcsmodell áron is vannak, de a mi eddigi tapasztalataink azok, hogy csúcsmodell képességekkel és minőséggel is rendelkeznek. Ennyi fér bele a Szenzorba a mai napon. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, viszont hallásra!